91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péntekre virradóan is nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának. Nem sokkal 8 óra után ébredt fel a Gemelli klinikán, közölte a Szentszéki Sajtóközpont pénteken 8 óra 32 perckor. A Szentatya állapota stabil. Idejét csütörtökön munkával, imádsággal és pihenéssel töltötte és részesült az eukarisztiában, közölte a Szentszéki Sajtóközpont csütörtökön 19 óra 43 perckor. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. Mint írták, a Szentatya klinikai állapota az előző napokhoz képest stabil maradt. Csütörtökön sem lépett fel nála légzési elégtelenség. A Szentatya folytatta a légzési és a mozgásterápiát, amelyek jótékony hatással voltak. A hemodinamikai paraméterek és a vérkép változatlanok maradtak. Nem volt láza. Az orvosok továbbra sem adnak biztos prognózist. Figyelembe véve a klinikai állapot stabilitását, a következő orvosi közleményt szombaton teszik közzé. Tegnap este is megtartották a pápáért való közös rózsafüzér imádságot a vatikáni Szent Péter téren. Az imádság előtt lejátszották Ferenc pápa hangüzenetét, amelyet a kórházból küldött. Most ezt idézzük. Szívem mélyéből köszönöm az imákat, amelyeket a téren imádkoztok az egészségemért. Innen kísérlek benneteket. Isten áldjon és a szűzanya oltalmazzon benneteket. Köszönöm. Fogalmazott Ferenc pápa hangüzenetében. Ha elfogadnánk a rezsicsökkentés eltörléséről szóló brüsszeli álláspontot, amelyet néhány brüsszeli megbízott is képvisel Magyarországon, akkor minden család körülbelül 500 ezer forinttal többet fizetne egy évben, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, amikor ilyen erős nyomás alatt van egy ország, mint mondjuk a migráció ügyében volt Magyarország, akkor az egységnek, a konzultációknak, a referendumoknak mind jelentőségük van. Közölte, ez a helyzet a rezsivel is. Óriási nyomás alatt vagyunk évek óta, hogy a rezsitámogatást töröljük el azért, mert megskalpoljuk a nagy energiacégek profitját. Ha a piac által kialakított árat kellene fizetniük a magyar családoknak, akkor a magyar családok sokat fizetnének, és az a pénz pedig az energiacégek zsebébe vándorolna, mutatott rá a kormányfő. Nincs észszerű alapja annak az álláspontnak, amelyet a többi 26 európai tagállam a magáévá tesz az ukrajnai háború folytatásával kapcsolatban, hangsúlyozta a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök. A közmédia brüsszeli stúdiójában nyilatkozva Orbán Viktor emlékeztetett, mi mindig azt mondtuk, hogy legyen béke, 3 éve mondjuk ezt. A magyarok nem bírják el a következményeit egy ilyen háborúnak, vagy ha ki is bírjuk, csak nagyon nehezen, jelentette ki. Hangsúlyozta, a másik 26 uniós tagállam ellenstratégiájának lényege, hogy ne béke legyen, hanem rávegyék az ukránokat, meg magukat is, hogy van értelme folytatni a háborút az Egyesült Államok nélkül is. Ha ezt végigviszik az európaiak, az utolsó fillérünk is rámegy erre a háborúra, fogalmazott a kormányfő. A Brüsszelből érkező korrupt források felderítését is el kell kezdeni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédia brüsszeli stúdiójából sugárzott interjúban. A kormányfő kifejtette, korrupt dollárok nem csak az Egyesült Államokból érkeztek, hanem Brüsszelből is a magyar közvélemény befolyásolására. Ennek a felderítését is el kell kezdeni, jelentette ki. Ukrajna Európai Uniós tagsága ma azt jelenteni, hogy az európai és benne a magyar gazdaság is tönkre megy, ezért az erről szóló döntést el kell tolni. Erről szintén Orbán Viktor miniszterelnök beszélt. a közmédia brüsszeli stúdiójából sugárzott interjúban a csütörtöki EU csúcsról szólva azt mondta, most Európában egy olyan koncepció kerekedik felül, amely úgy akarja támogatni Ukrajnát, hogy közben tönkreteszi gazdaságilag Európát. Úgy értékelt, ezt a folyamatot időben meg kell állítani, mert jelenleg erről felelősen dönteni nem lehet. Hangsúlyozta, Ukrajna csak akkor lehet az Európai Unió tagja, ha minden tagállam ezt támogatja. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, majd fátyol felhős napos száraz időben lesz részünk. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon helyenként élénk lesz, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 17 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban szó lesz az Északerdő ZRT közelgő Mahócai kisvasút programjáról, valamint a téli tűzifa akcióról is. Március 15-én külön vonat indul Miskolcról a Lillafüredi Állami Erdei Vasút Mahócai szárnyvonalára, ahová a társaság menetrend szerinti járművei nem közlekednek. A nemzeti ünnepnapon az Andókút és Mahóca környéki egyéni kikapcsolódási lehetőségeken túl a vonat utasai az ottani méneshez is elsétálhatnak. A résztvevők többek között piknikezhetnek Andókúton, sétálhatnak a környező erdőkben, de a Varbói tavat is körbejárhatják. A programokon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A részletekről Bozsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője adott tájékoztatást.
Én azt gondolom, hogy egy igazán különleges tavaszköszöntő vonatozásról beszélhetünk Mahócán. Ennek két oka van. Az egyik talán az, hogy pont időintervallumban ugye közeledik a tavasz, és ezért március 15-én én már bízok benne, hogy megmutatja az erdő és az igazán megújuló képességét és a szépségét. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy nagyon szép háttérbe tud majd kimenni a Lillafüredi Állami Erdei Vasút. A másik, ami talán még különlegesebb, az pedig egyértelműen az, hogy nem a fővonalon történik ez a kis kirándulás, hanem a mahócai szárnyvonalon, egy olyan vonalon, ahol egyébként menetrendszerű közlekedés nincsen. Azért most tudni kell, hogy még a téli menetrendszerűen közlekedünk a fővonalon is, tehát igazából most csak hétvégén vonatozunk, és április 4-től állunk át majd a tavaszi menetrendre, de igazából visszatérve magára a tavasz köszöntő vonatozásra, én azt gondolom, hogy azért is különleges, mert hogyha Mahócára valaki kivonatozik, ugye elhaladunk Andókút mellett, ami talán mondhatom azt, hogy talán az egyik legszebb gyöngyszeme a Bükkhegységnek, itt Miskolc közelében, tehát egy olyan helyszín, a kis tóval, a kis forrással, a kis szigetecskével, ami szerintem minden természetet szerető embernek a szívét megdobogtatja egy kicsit. Ezután ugye beérkezik a vonat Mahócára, és innen indulnak a programok. Lesz majd vezetett program is, illetve egyénileg is. Én azt gondolom, nagyon szuper kis kirándulásokat lehet szervezni. Nagyon sokan megteszik azt is, hogy eljönnek velünk Mahócára, és akkor visszasétálnak Andókútra, az is egy nagyon jó kis szuper túra, de magáról Mahócáról is, ahogy említettem, lesz egy vezetett, egy ilyen csapatos túra. Itt ugye meg lehet tekinteni majd a mahócai Ménest, egy nagyon-nagyon jó vendéglátóval vagyunk partnerségben, aki nagyon különleges a türkmén ahalteke mint tudja bemutatni. Egy nagyon informális és egy nagyon jó szint egy ilyen stand-up jellegű előadás kap, aki ezen részt vesz. Nagyon-nagyon kedves a vendéglátó, minden évben megtisztel minket azzal, hogy fogadja a vendégeinket. Én azt gondolom, ez egy olyan élmény, aki ezen már részt vett, hogy évek óta visszatérő vendégeik is mindig csatlakoznak ehhez a túra, az, aki már esetleg volt megnézni a Ménest. Illetve ugye említettem is, hogy egyéni túrákra is van lehetőség. Ami nagyon-nagyon népszerű az Andókút mellett, az például a vonalbejárás. Ezt nagyon szeretik, ugye szerintem sok hallgató tudja, hogy régen ugye nem Mahóca volt ugye a végpontja ennek a kis szárnyvonalnak, hanem egészen Farkasgödörig elment, ugye 10-es Bérc és Farkasgödör állomás volt az egyik ilyen végpont, és nagyon sokan például arra vállalkoznak, hogy a régi nyomvonalon végig mennek, és nagyon sok helyen még a vasútnak a maradványét illeti sok olyan jelet lehet találni, mivel be lehet azonosítani, hogy hol haladt régen itt a Bükkben Farkasgödör meg Zuglóig, a mi szeretett kisvasutunk. Azt gondolom, ez egy nagyon népszerű program, de hogyha valaki úgy dönt, hogy például a fővonalhoz szeretne csókáson keresztül visszajutni, akkor arra is lehetőséget biztosítunk, hogy azt a jegyet, amit itt megvásárol, azt felhasználhatja egyébként a fővonalon is visszafele. Tehát, hogyha valaki mondjuk arra vállalkozik, hogy egészen csókáson keresztül elmegy Garadnáig, az egy nagyon szuper kis túr itt a márciusi erdőben, akkor akár a fővonalon vissza tud jutni a Dorottya utcára. Az első vonat az 9:40-kor indul, a második az pedig 13:05-kor. Azt tudni kell, hogy hogyha valaki szeretné a vezetett túrát is igénybe venni, akkor mindenképpen a 9:40-esre kell, hogy előzetes regisztrációval jegyet foglaljon, mert nekik lesz arra lehetőség. A visszafele út az pedig három járatot fog majd érinteni, a 11:30, 14:45 és 16:15. Körülbelül arra kell számítani, hogy aki eljön velünk egy kicsit messzebbre, ugye a Mahócai Ménest megnézni, ő nem fog tudni majd a 11:30-asra, tehát ő leghamarabb 14:45 járattal fog tudni visszaérkezni majd Dorottyára. Ugye jelentettem is, hogy maga az élmény részét ugye az erdő adja, igazából miért azért külső környezetben vagyunk, ezért nyilván az időjárás nagyban befolyásolja az, hogy kiknek szoktuk ajánlani, azért nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem csak a feketöves turisták jönnek el ilyen vonatozásra, hanem előszeretettel eljönnek gyerekkel, vagy kutyát is hoznak ilyenkor. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg a legkisebbektől elkezdve, aki be van egy kis lendület, és tudja az, hogy mondjuk egy ilyen kicsit hosszabb kintartózkodás az erdőben, tehát hogy nem csak mondjuk egy fél óra, hanem akár egy ilyen kicsit hosszabb, ilyen 2-3 órás időtartamot eltölt majd itt a márciusi erdőben, és ezt szereti, és tudja a környezetet befogadni, annak mindenképpen ajánljuk, hogy jöjjön el velünk akár kisgyerekkel is. Egy előzetes regisztrációra van csak szükség, hogyha valaki szeretne jelentkezni, akkor a kisvasutkukac.északerdő.hu, ez egy eszakerdő kisbetűvel egyben e-mail címre kell egy regisztrációt megtenni, és akkor utána semmi akadály annak, hogy részt vegyen ezen a kiránduláson. Én úgy gondolom egyébként, hogy érdemes minél hamarabb jelentkezni, ugyanis egy ilyen kis plusz műhely információt a gépházból hoztam magammal, pont igazgatóról beszéltem, mielőtt ide jöttem, és már említett, hogy kettő napja van meghirdetve a program, és a jegyek fele már elkelt, úgyhogy én azt látom, mi azt látjuk, hogy nagyon-nagyon népszerű. Talán ezt támasztja alá az a kis tény is, hogy amikor az Uzumar Express volt a korábbi kis mahócai vonatozásunk, hogy ez január végén volt, akkor utána a következő héten kellett egy plusz járatot beállítani, mert egyszerűen olyan sokan érdeklődtek az Uzumar Express iránt, hogy később egy héttel később meg kellett ismételnünk ezt a külön vonatot. A Palotaszállóval közösen az Északerdőnek már van egy nagyon komoly kis kapcsolódási pontja, hogy a kis erdélyi gasztro expresszeket szervezzük így közösen az Északerdővel, ami tényleg mondtam, hogy szintén nagyon-nagyon népszerű, és ennek az első időpontja, ez pont egybeesik a mi kis tavaszköszöntő vonatozásunkkal, úgyhogy ilyen szempontból egy picit nekünk a logisztika az nem lesz egyszerű azon a napon, ugyanis a Palotaszállótól, tehát onnan a parkolóból fog indulni egy erdélyi gasztro express, ez lesz az első az éven, ugyanis azért már március 15-én bízunk benne, hogy nagyon sok olyan kis vadzöldséget fogunk tudunk kóstolni, és lehetőségünk lesz bemutatni, és 100% biztos vagyok benne, hogy ilyenkor már saláta, boglárka, a podagrafű, vagy a martilapú virágot is meg tudjuk mutatni, sőt, ha egy kis szerencsénk van, bár ez azért az időjárásnak is jónak kell lennie, hogy talán a nagyon korai tavaszi gombák is talán meg tudnak jelenni, ugye azért március közepe tájékán már azért számítunk arra, hogy mondjuk egy kis csekkucsmagombát hátra tudunk gyűjteni, hát nem tudunk mutatni a vendégeknek, de igazából maga az Erdély Gasztro Express nem csak arról szól, hogy ott helyben megmutatjuk, és akár nyilván lehetőség van megkóstolni is ezeket a különlegességeket, hanem ez egy ilyen edukációs kis kirándulás is. Mi azt szoktuk mondani, hogy alapvetően három részből áll, ugye élmény, gasztro és tudás, és itt ugye arra van lehetőség, hogy amikor kimegyünk, akkor kap egy élményvonatozást a vendég, utána tudunk gyűjtögetni, kóstolni az erdőben, és ezt követően, amikor visszaszállunk a vonatra, akkor pedig az ezekből a alapanyagokból vagy hozzávalóból készült kis termékeket is meg lehet nézni, illetve kóstolni is. Mondok egy pár példát, a lucpúder, a különböző cserkávé, ennek például az illatát, a kányabangit, a madárberkényesét, még sorolhatnám azokat a különböző liszteket, amik az erdő adta alapanyagokból készültek. Ez általában nagyon, nagyon szokták szeretni az utazók, illetve a vendégeink, hogy ténylegesen az élmény mellé kézzel fogható gasztroélményt is kapnak tőlünk. Maga az első járat, hogyha nem a szájvonalat nézzük, ugye ez nyilván faanyagszállítási célból jött létre, ugye 1920-ról beszélünk, tehát ugye lehet, hogy emlékeznek is a hallgatók rá, hogy nem is olyan régen ünnepeltük a 100 éves születésnapunkat. Ennek tisztelgésére egyébként ez nagyon-nagyon látványos volt a majláti telephelyünkön, a mozdonyokból, illetve a kocsiból kiraktunk egy 100-ast jelképező egy ilyen kis feliratot. Ez nagyon jó pofa volt, ez rengeteg helyen megjelent, utána a sajtó is átvette. Igazából a szájvonal az nem sokkal rá, mint egy 3 évvel később épült, szintén ugye eredetileg ugye a Trianon követően szükség volt ugye a faanyagra. és ugye ez a fajnak a kihasználására, illetve a szállítására létesült. Egyébként nagyon érdekes, kevesen tudják, hogy például a mahócai szárnyvonal emellett nagyon sok egyéb más tevékenységet is végzett. Például a Csanyikban annak idején volt egy téglagyár. És amikor épült a palotaszálló 1927 és 30 között, akkor a palotaszálló szükséges téglaanyagnak egy nagyon nagy részét, mint egy 4 millió téglára volt szükség a palotaszálló építésre, és ennek több mint felét a csanyiki téglagyárból szállították oda, és hát ugye kisvasút volt ugye a szállítási eszköz, tehát 27-ben kisvasúttal kezdte meg az északerő jogelődje a felszállítását a téglának. Ezen kívül egyébként nagyon sok bánya is volt állna, tehát ugye barna szenet bányáztak ezen a területen. A Berta, az Iréndán, csak egy párat soroljak, mind ugye a Csanyikvölgyben található volt, és itt is ugye magának a barna színnek a szállítása is kisvasúttal történt, illetve egyébként mészkő szállítás is volt, ugye a vasgyárba volt szükség a mészkőre, ugye a vasgyártáshoz volt szükség ugye salakulanyagként mészkőre, úgyhogy ilyen szempontból univerzális volt a kisvasút. Most már ugye turisztikai igényeket szolgál, és amióta a szárnyvonal igazából már menetrendszerű járatokat nem továbbít, azóta mondhatom, hogy valahogy a népszerűsége még inkább előre kapott, és talán ennek köszönhető az, hogyha mondjuk egy évben mondjuk 5-6-szor szervezünk egy-egy ilyen programot ezen a szárnyvonalon, egyébként nem látogatható szárnyvonalon, akkor szinte majd hogy nem azt tudom mondani, hogy mindig teltházzal tudunk menni. Ha mondjuk mahócai szárnyvonalon nézem, akkor egyértelműen a legnépszerűbb utazás az a Szarvasbőgő Express. Ezt idén is meg fogjuk szervezni, ez szeptember 27-én lesz. Mondhatom azt, hogy töretlen, tehát amióta a Szarvasbőgő Express beindítottuk, most már mondhatom azt, hogy több mint 5 éve, folyamatosan mindig teltházzal megyünk. Egy nagyon-nagyon interaktív, egy olyan program, ami nem csak arról szól, hogy kimegyünk és akkor a bükkben Szarvasbőgő hallgatást megtesszük, hanem nagyon sok kísérőprogramra is lehetőség van. Ezek a kísérőprogramok többek között például a trófea bemutató, akkor minden esetben kijön a Gombász Egyesület, egy nagyon jó gomba bemutató, általában ehető erdő programok is vannak, ami szintén nagyon népszerű, mondhatom azt. Most idén egyébként solymász bemutatóval is fogunk készülni, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan komplex programot kap, aki részt vesz a Szarvasbőgő Expresszel, hogy én azt gondolom, hogy méltán az egyik legjelentősebb kisvonatozás, amikor az éves programokat nézzük. Ezen kívül egyébként nagyon sok kiránduló vonatot is indítunk, van, amikor csak Andókútig megyünk. Ami még talán mindenképpen említése méltó, az az őszi lombhullató express, amikor tényleg, ahogy említettem is, az erdő igazán megmutatja azt a szerethető és nagyon, nagyon szép arcát, ugye a színes levelekkel, ami ott érdemes, akár ha valaki szereti a fotózást is eljönni, mert nagyon szépek a színfalak, ha fogalmazhatok így. És most talán egy picit, talán szerencsénk is volt ilyen szempontból, hogy most az elmúlt telek azért nem nagyon kedveztek az Uzmora Expressnek, de ennek meg talán az az ok, hogy ilyen sokan vannak az Uzmora Expressen, hogy ugye lemegy a karácsonyi szezon, ott egy picit azért mindenki megpihen, és talán úgy, amikor, ha egy furcsa példát fogok mondani, de ugyanúgy a különböző edzőtermek feltelnek a januári időszakban, ilyenkor valahogy ez a téli kirándulás is, mondhatom azt, hogy mintha vákumba érkezne, amikor az Uzmora Express meghirdetjük, és ezen mi magunk is meglepődtünk egyébként először, hogy azért kicsit nyírkos, téli időszak van, hogyha mondjuk nagyon szép zúzmarás is az erdő, de azért csak hideg van, az emberek fáznak, és nem biztos, hogy amikor valaki kirándulásra gondol, akkor azért egyből eszébe, hogy mondjuk egy ilyen téli napon kimenjen, valahogy jobban kötjük a nyárhoz, meg az őszi időszakhoz, viszont talán pont abból adódóan, hogy ugye lemegy ez a karácsonyi szezon, ugye kicsit jön az a január-februári kis ködös időszak, és az emberek valahogy azt érezzük, hogy vágynak arra, hogy kimenjenek a természetbe, és kicsit a tüdejüket megtöltsék oxigénnel. Következőnek az a hivatalos jelenleg, hogy nyárköszöntő vonatozás Andókútra. Itt igazából Andókúton van egy ilyen fő központ, hogy amikor bejön azért már a jó idő, tehát igazából itt május 24-éről beszélünk, hogy a nyárköszöntő vonatozás címszóval. Én azt látom, hogy szintén nagyon-nagyon szeretik. Ott azért már nagyon sokszor azért május végén nekünk az a tapasztalatunk szintén, hogy nagyon sokszor már ilyen rövidnadrágos idők is azért bejönnek, tehát egy szál pólóba rövidnadrágba, ott a forrásnál, illetve a kis tó körül szaladgálva. Például, amit tényleg látjuk, hogy nagyon szeretnek a vendégek, hogy egy kis pikniket szerveznek. Ilyenkor azért, mikor ilyen hideg idő van, itt is előfordul azért, hogy valaki egy kis piknikezésre adja a fejét, de azért mondjuk egy májusi időszakban szerintem tipikusan az a lehetőség az ott van, hogy Andókúton nagyon sok kis pihenő is van, illetve nagyon sok szalonosító hely van, és ilyenkor valahogy az emberek összekötik ezt a kis vonatozást egy ilyen szuper nyárköszöntő piknikkel. Mi azt látjuk, hogy a kisvasút népszerűsége töretlen, és ezt nyilván nem csak mondjuk, hanem hogy a számokkal is alá tudjuk támasztani. Ugye most itt Miskolcon sajnálatos módon ugye azt látjuk, hogy a barlangfürdő leégését követően ugye egy nagyon nagy kiesés történt, ez egy 300 000-es látogatószámmal rendelkező turisztikai attrakció esett ki. Viszont azt tudjuk, hogy a második legnagyobb turisztikai attrakció, most már első így sajnos ebből a szempontból, de egyébként még mi nagyon örülünk neki, ugye egy körül 240 ezeres utas forgalmával a Lilleföredi állami erdei vasút, ami nem csak ilyen szempontból, nem csak egy nagyon jó dolog, de nekünk egy nagyon fontos kötelesség is, hogy ennek a színvonala maximális legyen, hogyha már így kéretlenül is de első helyre sikerült lépnünk. A felújítás az talán ilyen szempontból lehető legjobbkor jött, ugye a komplex felújítás. Itt nem csak arról van szó, hogy például a fővonal teljes mértékben a pálya 100%-ban meg tudott újulni, hanem arról is, hogy a gördülállományt is meg tudtuk újítani, és ez ilyen szempontból az előbb beszélt kis szárnyvonal is kihat, hiszen a teljes gépparka, fogalmazhatok így, akkor megújult, és egy ilyen, én azt gondolom, nagyon színvonalas körülmények között tudjuk a vendégeket utaztatni. Ugye itt arról is van szó, hogy ezek a kocsik, ezek ipartörténeti értékek is egyben. Tehát itt a hallgató itt arra kell, hogy gondoljon, hogy itt nem vadonatúj, nem tudom, plexis, üveges kocsik vannak, hanem azok az eredeti, mondhatom azt, hogy szinte replika szerelvényekkel tud közlekedni, de például gyönyörű, hogyha esetleg valakinek ez mondva, hogy a Diamond kocsik, azok az eredeti, sokszor 80-60 éves szerelvények, amik annak idején megépültek, ezeknek a rekonstrukciója történt meg igazából. Tehát ez a kisvasút nem csak egy erdei kisvasút is, hanem egy kicsit olyan, mintha egy ilyen nosztalgia vasút is lenne egyben.
Az Északerdő ZRT jóvoltából összesen 254 település jutott tűzifához, amely a szociális tűzifa program segítségével valósulhatott meg. A társaság csaknem 27 ezer köbméter tűzifa szállítására szerződött, és a program során elsősorban kemény lombos fát juttattak el a rászoruló családoknak. Az igényelt mennyiség nagyon változó volt. 4 és 655 köbméter között mozogtak a megrendelések. A részletekről Mihók István, az Északerdő ZRT erdészeti vezérigazgató helyettese adott tájékoztatást.
A szociális tűzifa program célja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti kiegészítő támogatáshoz jussanak, és ezzel is csökkenjen a háztartások tüzelőanyag költsége. Az 5000 lakos alatti települések önkormányzatai pályázhattak 2024. április 30-áig. Ha jól emlékszem, 5,5 milliárd forint volt a keretösszeg, ami rendelkezésre állt. Azok az önkormányzatok kaphattak támogatást, akik erre eddig az időpontig benyújtották a pályázatokat. A Szociális Tűzifa program 2011-ben indult, a társaságunk az Északerdő ZRT már a kezdetektől részt vesz ebben a programban, és minden egyes programban nagyságrendileg egy 250 településre juttatjuk el az igényelt mennyiséget. A program során elsősorban a kemény lombos tűzifát, bükköt, gyertyán, tölgyet és cser fafajokat szállítunk ki. Természetesen annak megfelelően, hogy az önkormányzatok mit igényelnek, mármint fafajonként nem tudnak válogatni, csak abban tudnak választani a fa anyag tekintetében, hogy kemény lombos vagy lágy lombos tűzifát választanak. Az elmúlt programban egy önkormányzat lágy lombos faanyagot kért, tőlünk a többiek kemény lombos tűzifát kértek. Ebben a szezonban, ebben a programban 254 települést szolgáltunk ki. A legkisebb igényelt mennyiség az 4 köbméteres volt, a legnagyobb, ha jól emlékszem, 655 köbméter. Természetesen a rendelkezés álló rövid idő alatt, illetve az időjárás változatossága miatt gondolok itt arra, hogy egészen enyhék a telek, és sajnos nincs komoly talajfagy, ami hetekig kitartana. Már időben, még az előző év nyarán elkezdtünk felkészülni erre a programra, hogy minden egyes önkormányzatot időben ki tudjunk szolgálni. Ennek megfelelően az előkészületek gyakorlatilag nyáron elkezdődtek, és február első hetére sikerült minden egyes önkormányzatot kiszolgálnunk, akik a szerződésben vállalt feltételeknek megfeleltek. Az erdőtervi lehetőségnek megfelelően történik a fakitermés, és az erdőtervben lévő korlátozásokat, időbeli korlátozásokat nekünk be kell tartanunk, és be is tartjuk. Azaz, hogyha természetvédelmi célú időbeli korlátozás előírás szerepel egy erdőrészleten, akkor megvárjuk, hogy ez a bizonyos korlátozás véget érjen. Nagyjából június vége, némely esetben augusztus közepe, és ekkor kezdődik meg nagyobb ütemben a fakitermés, de természetesen azokon a helyeken, ahol az erdőtervi lehetőséget megengedik, ott már hamarabb a nyár derekán elkezdjük a munkát. Tervszerű erdőgazdálkodás folyik a területen, ami azt jelenti, hogy általában a tárgyévet megelőző éven már összeáll az a rendszer, ahol a következő éven dolgozni fogunk. Ez azt jelenti, hogy az erdőtervező hatóság elkészíti számunkra az erdőtervet, kapunk egy erdőterv határozatnak nevezett kerettervet, ami nagyjából 10 évig érvényes. Az ebben rejlő lehetőségeket igyekszünk kihasználni, természetesen az erdőtervben jelzett korlátozások betartásával, és kollégáim az adott területet ismerve az éves hozamot nagyjából kiegyenlítve arra törekedve, hogy minden éven nagyjából ugyanaz a mennyiséget termeljünk ki egy-egy adott tájegységen, úgy szervezzük meg a munkálatokat, hogy az erdő egészségi állapotára is odafigyeljünk, de leginkább azzal kezdődik a történet, hogy a természetben megtalálható határokat összevetjük a közhitelesen nyilvántartott adatokkal, határokkal. Amennyiben szükségesek, ezeken a határokon módosítunk, ezeket az erdészet határokat az erdészek kifestik, a kivágandó fák kijelölése is és kiválasztása is az erdészek feladata. Igyekszünk egy megfelelő állomány szerkezetet kialakítani, ami nagyon fontos, hogy az erdő életében, egy erdőrészleten belül is az elegyesség, a változatosság és az állékonyság az fő szempont kell, hogy legyen. Megfelelő tőszám kialakítása és az ideális növőtér kialakítása, ami a következő szempont lehet, legalábbis gazdasági oldalról nézve, de természetesen nagyon fontos, hogy a faállomány minőségének a növelése mellett és a faállomány erőteljes magassági és vastagsági növekedése mellett a természet kéréseire is odafigyeljünk, és a legmesszebb menőkig figyelembe vegyük, hogy az erdő az egyik legbonyolultabb természeti rendszer a világon, és ennek a változatosságának a növelése az első számú feladatunk, azaz az élővilág elvárásait, a változó klimatikus körülményeket szem előtt kell tartanunk. Az adott területen ritkának számító elegyfafajok megőrzésére törekszünk, oda koncentrálunk a megfelelő mennyiségű lábon álló vagy földön fekvő holtfa visszahagyására, az olyan fák, amelyek mikroélőhelyet tartalmaznak, egy kicsit csúnyán fejezzem ki magam, tehát odvasak, nagyobb mohapárnát tartalmaznak, zuzmótelep jelent meg rajtuk, vagy a fészket tartó fákat kíméljük, akár amikor az erdész eldönti, hogy melyik fát vágatja ki, a külső szemlélő számára nagyjából egyformának tűnő fa közül, akkor ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Tehát a természetvédelmi célok elérése az egyik legfontosabb feladatunk, csak ezt követi a gazdasági szempont. Egyébként a társaságunk több intézkedést is bevezetett az elmúlt években. Ennek érdekében, hogy csak néhányat említsek, a hagyásfacsoportok és faanyag termelés nem szolgáló területeket egészen nagy mértékben megnöveltük az elmúlt időszakban. Ezekből egy komplett hálózatot sikerült kialakítani itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, legalábbis az állami erdők tekintetében. Erdei tisztások fenntartására szükség esetén azok helyreállítására is nagy gondot fordítottunk. Az erdei fenyő, fekete fenyő állományokat fokozatosan a természetes folyamatokra alapozott módon alakítjuk át, nyilván mert ez nem egyik napról a másikra megy. Növeltük az idős erdők arányát, illetve ezekből egy komplett hálózatot igyekszünk összehozni és fenntartani, bővítjük ezt a hálózatot folyamatosan. A természetvédelmi kezelő javaslatait folyamatosan beépítjük már az erdőtervezéskor az erdőtervekbe. Az égetéssel történő vágástakarítást egészen minimálisra csökkentettük, és új technológiákat vezettünk be. És itt kell talán megemlítsem azt is, hogy a nagyvad létszám aktív apasztása mellett álltunk ki, de ezen kívül akár a hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók felszámolását is említhetném. Szóval a lényeg, hogy összefoglaljam, hogy elegyes, többkorú, változatos erdőállományokat hozzunk létre, akár már erdőrészlet szinten is, illetve ezekből egy komplett hálózatot igyekszünk kialakítani úgy, hogy az erdők önfenntartása, megújuló képessége biztosított legyen folyamatosan, és emellett még az erdőterület növelésére is törekszünk, ugyanis minden éven átlagosan olyan 10 hektárnyi új erdőt telepítünk állami területen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben szó volt az Északerdő ZRT közelgő Mahócai Kishasút programjáról, valamint a téli tűzifa akcióról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Az év emlőse idén a Magyar Szöcskeegér lett. A kampány nyitó rendezvényét február 19-én tartották Miskolcon a Szeret a Park látogató központban. Az esemény előadói között volt Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őre is. A múltkor dr. Cserkész Tamással, a Természettudományi Múzeum munkatársával, a Magyar Szöcskeegér újra felfedezőjével, újra megtalálójával már sok mindent elmondtunk a fajról, amely az év emlőse, de azért még van róla mit mondani. Kezdjük ott, hogy hány millió évet kell visszaugranunk az időben, hogy megtaláljuk az első úgymond szöcskeegeret.
Az első példányt, az úgynevezett Cicista primust pár éve találták meg Belső Mongóliában. Ez 17 millió éves kövület, ami azt jelenti, hogy mivel ez is Cicista, hogy túl sokat nem változott ez az állatcsoport az elmúlt 17 millió év, vagy még több évben. Azt így belegondolva az embernek, ez nem kevés.
A másik, amit megtudtam most a szöcskeegérről, hogy a szöcskeegér nem egér. Tehát egy egér közelebb áll mondjuk a hőrcsökhöz, vagy a földi kutyához, ami tényleg nagyon elütt tőle, mint mondjuk a szöcskeegérhez.
A szöcskeegér félék az ugróegérekhez tartoznak, ami már több 10 millió éve, egyesek szerint egy jó 60 millió éve vált el a valódi egérfélék fejlődésétől, úgyhogy ténylegesen a pár éve évemlőse szintén veszélyeztetett földi kutyafajok, vagy éppen a mezei hörcsök, mezei pocok, az sokkal közelebb áll a házi egérhez, a pirókegérhez, vagy az összes többi egéregerünkhöz, mint a szöcskeegerekhez. A szöcskeegereket ugye sokáig síkos egérnek is nevezték, illetve különböző neveken. Nagyon érdekes, hogy ezt a kifejezést, hogy szöcskeegér, ezt annó még Schmittegon a búvázsek könyvekbe hozta be a köztudatba. Ő volt az első, aki így nevezte ezt a fajcsoportot.
Nyilván nem véletlenül volt már előzménye ennek, de vissza 17 millió évvel ezelőtti szöcskeegerekhez, nyilván fosszília alapján azonosították be őket, és igazából ma is így azonosítjátok be, a koponyát keresitek különböző bagolyok köpeteiben, és ha megtaláljátok, az jó. Mi a jellegzetessége a szöcskeegér koponyájának, ami előtt a többitől?
A szöcskeegérnek az állkapcsa egy kicsit ilyen háromszögletű, amit egy gyakorlott kutató a padláson sétálgatva a köpet maradványok között észrevesz rögtön, úgyhogy nagyon előtt, nagyon eltér, ez nehéz elmondani, ez az az igazság, hogy látni kell, de nagyon könnyű határozni. Ugye a bagoly köpetek meg ténylegesen egy jó útmutató, bár az egyed az a szöcskeegér egyed az nem feltétlenül örül neki, hogy ilyen jó társat kapott.
Ha már arról beszélünk, hogy eszik, vagy megeszik, hát a szöcskeegér folyton zabál. Ami filmet mutattatok, vagy képet, azon mindig bajszolt valamit.
Vagy eszik, vagy alszik, de igazából ez azért lehet, mert amikor a vödör csapdába kerül, ugye akkor ő akár pár órára is kiesik a táplálkozásból, amit könnyedén túlél, sokszor ezt egy ilyen félig meddig hibernációs nyugalmi időszakkal vészeli át, amikor felkeltjük, akkor viszont rögtön etetjük, és 3-4 sáskát is képes egyszerre egymás után megenni, meg igazából azért is mutatjuk ezeket a videókat, mert hát nagyon aranyos, mikor eszik akkor is.
Sáskát vagy szöcskét, szöcskeegér, említettük már Schmittegont, aki a 20. században először használta ezt a kifejezést. Menjünk vissza évtizedeket vagy évszázadokat most csupán az első szöcskeegér felfedezésig vagy szöcskeegér észlelésig.
Az első észlelés nagyon érdekes, mert egy másik hatalmas biológus, zoológus korának tudósa fedezte fel, Petényi Salamon János, ám benézte. 1840-es években Tiszaföldvárnál talált egy vemhes nőstényt, amit ő félrehatározott akkor, ezt be is ismerte később, és ő pirókegérnek gondolt, akkor mezei egérnek nevezték a pirókerdei egeret, és utána rá 10 évre Svoly Miklós nevezetű barátjától kapott még egy, majd későbbiekben még 4 egeret, amiknek a preparátuma most is a Természettudományi Múzeumban található, és akkor jött rá, hogy a magyar faunára nézve, a magyar élővilágra nézve, ez egy teljesen más, egy nagyon önálló állatcsoport, viszont sajnos ő már leírni nem tudta, mivel elhalálozott, így Frivalszky Imre írta le először a magyar szöcskeegeret, még mint csíkosegér, aztán későbbi kutatóink közül Hermann Ottónak, Csizer Kornélnak volt annyi köze hozzá, hogy Petényi munkásságát lefordították és megjelentették magyarul, majd a 20. század elején Cserva Frigyes volt ennek a fajnak a nagy kedvelője. Ő összesen több mint 60 állatot tartott élete folyamán, de szaporítani ő se tudta, viszont nagyon sok megfigyelést végzett. Méheli Lajos volt viszont az, aki rájött, hogy ez nem a csíkos szöcskeegérrel, csíkos egérrel azonos fajta, hanem ez egy másik úgynevezett tájfaj, most alfajnak mondanánk. Majd Vásárhelyi István is, a Bükk nagy kutatója, rengeteget foglalkozott a fajjal, de a 21. században már itt a Cserkész Tamásék, Samkó Gáborék és a többiek írták le, mint önálló állatfaj, morfológiai, genetikai különbségek alapján. Úgyhogy innentől kezdve ez a csíkos szöcskeegér az egy viszonylag gyakori fajnak számít tőlünk keletre, orosz-ukrán, inkább az orosz-kazak vidéken. A magyar szöcskeegér, ez a faj, ez viszont nagyon-nagyon ritka, és tényleg csak két ponton él az egész világon jelenleg.
Vásárhelyi István, a neves természetbúvár, aki egyébként itt nem messze vezette a lillafüredi Pisztráng telepet is, kapcsolatba került a magyar szöcskeegérrel.
Bizony, Vásárhelyi István egy amatőr tudós volt, és a szöcskeegér neki is egy kedvence lett, úgymond. Több helyen megtalálta a fajt, illetve ő is bagolyköpetből több helyen ki tudta mutatni. Ugye a Bükk nagy ismerője volt, illetve a Bükk nagy szerelmese, mindenképpen az ő neve is megemlítendő ennél a fajnál, Méheli, Petényi, Endes Mihály például, aki a borsodi mezőségi köpetekben találta meg, aki az egész mezőségi kutatásnak az alapját adta ezáltal. 82-ben megtalálta, majd utána folyamatosan jöttek elő köpetből, és Cserkész Tamásék ennek a nyomvonalnak köszönhetően találták meg végül az élő egyedet is.
Nem okozott zavart a tudományos fejekben, tudományos körökben az, hogy mind a latin, tehát a tudományos, mind pedig a magyar, akár a népi elnevezése többször változott.
Még a napjainkban is zavart okoz. Rengeteg neve volt már ennek a kis állatnak. A 20. század végére, 21. századra általános vélekedés volt, hogy ez a csíkos szöcskeér alfaja az úgynevezett Cicista subtilis trizona. Kiderült, hogy önálló faj, így lett magyar szöcskeegér, Cicista trizona, de még az idősebb kutatók most is rendszeresen csíkos szöcskeegerezik, ami viszont nem jó. A magyar jogban is már benne van, hogy magyar szöcskeegér, de még az uniós jognál is a csíkos szöcskeegér és annak egy változatának van hivatalosan, miközben nemzetközileg elfogadott, hogy önálló faj, az IUCN, a Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség is önálló veszélyeztetett fajként tartja nyilván.
Nyilván csodájára jártak, megjárnak még most is a befogott példányoknak, de ez régen is így volt, nem?
Igen, Cserva Frigyes írta le 1929-ben, hogy miután már nem egy egyedet tartott, ténylegesen több mint 60 példány fordult meg nála, és próbált.
De hogy fogta, vagy hol fogta be őket, hiszen most olyan kis helyen él?
Egy részét kapta ezeknek. Régen a magyar szöcskeegér, maga a példány is, ugye Tiszaföldváron fogták az elsőt, viszont aminél Petényi rájött, hogy önálló faj, az már Ercsiből származott, és az is számít az alapterületnek. De még Ercsi a Dunántúlon van, addig mi most ugye a Duna-Tisza közén vagyunk, de rengeteg helyről, a Délalföldről, Szolnok környékéről, Kisújszállás, Csepel-szigetről, a Fertőtó mellékéről, a Vajdaságból, Szlovákiából, nagyon sok helyen megvolt ez az állat, sehol sem volt gyakori, viszont ugye megvolt gyakorlatilag az egész halföldön, aztán úgy néz ki, hogy az agrárium változásait ő nem jól tudta tolerálni, és eltűnt ezekről a területekről. Cserva Frigyes visszatérve pedig ő ténylegesen azt írta le, hogy amikor volt egy zoológiai konferencia Budapesten, akkor a pétervári kutatók többen jártak nála megcsodálni ezt a kis állatot, majd a pétervári egyik kolléga az a szájához is emelte, és csókot is lehet az állatkára. Ezt azért lehetett, mert ez egy iszonyatosan szelíd jószág, amikor az ember meglátja, általában az a szó szalad ki először a száján, hogy de cuki. Nem olyan, mint a házi egereink, hogy rohan, szalad, próbál harapni, hanem gyakorlatilag az ember a kezére rá tudja ültetni, és ott majszolgat.
Ez a kis szöcskeegér nem terjeszt valamit?
Nincs ilyen típusú információnk, mi jobban félünk, hogy nehogy tőlünk kapjon el valamit. Cserva Frigyes is annó leírta, hogy ez az állat nagyon tiszta, hogy ellentétben az egerekkel nincs egérszaga. Úgyhogy egy nagyon jó pofa kis állat tartásra is. Ugye sajnos a szöcskeegér formák nem nagyon szaporodtak még fogságban, nem nagyon tudunk ilyenről, és ez egy elég nagy gátja, pedig a szíriai aranyhörcsökhöz hasonló pályát simán befuthatna, lehetne minden magyar gyereknek magyar szöcskeegere, de ettől nagyon-nagyon messze vagyunk még sajnos.
Most, hogy az év emlőse lett a magyar szöcskeegér nálatok, napi szinten mondhatjuk azt, hogy a nap emlőse, minden nap a szöcskeegér, ez vonatkozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dolgozóira, munkatársaira. Most talán az lesz, hogy egyes vagy más nemzeti parkok is elkezdenek ráállni, hogy vajon az ő területükön előfordul-e még?
Nagyon reméljük, hogy tudjuk őket ösztönözni. Őszintén megmondva, ez is célunk volt a meghívásukkal, hogy kicsit segítséget tudjunk ebben nyújtani. Több nemzeti park igazgatóság volt már a szöcskeegér kutatóheteinken, több kollégájuk, és most is örömteli, hogy gyakorlatilag ahol egykori előfordulási helyei vannak, az összes nemzeti park itt van ezen a rendezvényen. És a magyar szöcskeegérnél nem titkoltan azért vágtunk mi is ebbe az évemlősébe bele, évemlős a program sorozatba, úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó sorozat, és szeretnénk ráirányítani erre a igencsak alig ismert állatkára a figyelmet. Ez egy igazi pannonikum, egy igazi hungarikum, gyakorlatilag csak a Kárpát-medencében él, így a mi felelősségünk, hogy ez így is maradjon, meg a mi büszkeségünk is ez a cuki jószág.
Az év emlősérről, a magyar szöcskeegérről Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét hallották. Thank you. Most egy új hangos könyvet kezdünk el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Ferlimóvet, baglyok a családban. Felfedező úton. Egy májusi reggelen Bruce barátom meg én elmentünk járni egyet a prérin. Abban az időben késett a tavasz, sehogy se akart megérkezni Saskatoonba. Saskatchewan folyó meredek partjain hókupacok húzódtak meg kitartóan a fűzbokrok védelmében. A folyót jegesre hűtötte az olvadás, és amint áthaladtunk fölötte, megcsapta arcunkat dermesztő lehelete. De a levegőben már egy másik, szelidebb fuvallat is lengedezett a távoli gabonaföldek felől, és olyan édes illata volt, mint a napsütötte lágy iszapnak. Megjött végre a tavaszi szellő, és már pusztán a szagától is szaporábban szedtük a lábunkat. Minél előbb ki akartunk jutni a városból, az igazi prérire, ahol egy pocok túrás tetejéről 1000 mérföldnyire is ellátni, mert a préri csak ugyan ilyen lapos. Saskatoon városának az volt a legnagyszerűbb sajátossága, hogy a szélén egyszerűen véget ért. Nem voltak külvárosai vagy külterületei. A híd végén a villamosról egyenesen a prérire lépett ki az ember, ott állt a kellős közepén, szabadon, akár a pockok. A prérin egyébként pocokból volt a legtöbb. A vackukat jelző sárga kis homoktúrások néhol olyan sűrűn lepték el a talajt, mintha kanyarús lett volna. De Bruce-t meg engem aznap kivételesen nem a pockok érdekeltek. Ezúttal bagolyfészekre vadásztunk. Elhatároztuk ugyanis, hogy házi baglyot fogunk tartani, és aki házi baglyot akar magának, annak először is egy fészket kell keresnie, amelyből kiszedheti a fiókákat. Elindultunk a legközelebbi nyárfás felé. Ezeket a kisebb-nagyobb nyárfa csoportokat, amelyek itt-ott a prérit petyezték, Saskatoonban ligetnek nevezték. Tornacsukánk alatt szivacsosan süppedezett a föld, és ha nedvesebb helyre találtunk lépni, hangosan cuppogott is. Váratlanul egy hatalmas baknyúl szökkent fel csaknem a lábam alól, és úgy megijesztett, hogy legalább akkorát ugrottam én is, mint ő. Amikor a liget széléhez értünk, a sűrűjéből két varjú cikázott elő égtelen károgással. Tavasz idején elég fura hely a nyárfaliget. A fák ilyenkor valami fehér, bolyhos, húra emlékeztető micsodaságot eregetnek magukból. Ez néha olyan vastagon lepi el a földet, hogy bokáig el lehet merülni benne, és az embernek az a muris érzése támad, mintha igazi húban caplatna, pedig a nap úgy perzseli a hátát, hogy az inge is átlucskosodik az izzadságtól. Lábunkkal egész felhőket kotortunk fel a nyárfa húból, miközben becserkeltük a ligetet. Szemünk állandóan a lombkoronát vizslatta, és persze hamarosan fel is fedeztük az egyik fa magasában a gallyakból rakott keszekusza varjúfészket. Na jó, kurjantott oda Bruce a két varjúnak, amelyek izgatott rikácsolással kísértek bennünket, markomba nyomta a hátizsákját, és fellódult a fára. Könnyedén megmászta, mivel a nyárfának általában kényelmesen lépcsősek az ágai. Amikor feljutott a fészekhez és belenézett, felkiabáltam neki, na, mi van? Bruce csak vigyorgott, de nem válaszolt. Láttam, hogy kotorászik a szabad kezével, mármint amelyikkel nem kapaszkodott, és ebből tudtam, hogy nem üres a fészek. Aztán azt is láttam persze, amint a tojásokat sorra berakosgatta a szájába, mivel így lehet őket a legjobban leszállítani a fáról. Mi legalábbis mindig így szállítottuk le. A bökkenő csak az volt, hogy a varjú tojás szörnyen nagy, és aki hármat, négyet pakolt a szájába, az kis híján megfulladt. Bruce elindult lefelé. Már csak 3 méterre volt a földtől, amikor egy korhat ágra talált lépni. A nyárfa alsó ágai rendszerint hamar korhadozni kezdenek, na azért nagyon oda kell figyelni rájuk. Azt hiszem, Bruce megfeledkezett az óvatosságról. Akárhogy is, az ág letört, és Bruce az út maradékát zuhanó repülésben tette meg. Végül az ülepén landolt jókora puffanással. A tojások persze összetörtek, és Bruce tisztes mennyiségű tojáshéjjal elegyrántottát köpködött ki maga köré a nyárfahóba. Én úgy röhögtem, hogy majd megfulladtam. Amikor Bruce-nak sikerült végre kiköpködni a tojások javát, rám vetette magát, ledöntött a földre és gyepálni kezdett. Én meg őt. A bunyó nem tartott sokáig, mert egy igazihoz túl meleg volt. Bruce befagy gyorsan egy szardíniás szendvicset, hogy eltakarítsa szájából a varjú tojások ízét, és újra nekivágtunk a prérinek. Eltökéltük, hogy addig járjuk a ligeteket, míg bagolyfészket nem találunk. Ha jól számoltam, legalább 100 nyárfást átkutattunk aznap délelőtt, de egy megveszekedett baglyot sem láttunk. Délre már kutyául megéheztünk, hát letelepettünk a nyárfahóból, meg gallyakból valami fészekfélét eszkábáltunk magunknak a földön, belekuporodtunk és kicsatoltuk a hátizsákunkat. Bruce-nak szardíniás szendvicseket meg egy citromot csomagolt be a mamája. Minden ismerősöm közül Bruce volt az egyetlen, aki szerette a citromot. Azt állította, hogy 1000-szer jobb ízű a narancsnál. Az én hátizsákomban egy kemény tojás is akadt, és azt a hec kedvéért Bruce kobakján törtem fel. Bruce ettől begorombult, és megint bunyóztunk egyet, de sajnos közben összelapítottuk a szardíniás szendvicseket. Éppen befejeztük az ebédet, amikor a nyárfahúban egy szimatolgató erdei hörcsög közeledett felénk. Az erdei hörcsögök szürke színűek és csinos, bozontos farkincájuk van. Ez a kis hörcsög minden tétovázás nélkül odajött hozzánk, én pedig lassan feléje nyújtottam egy darabka kenyérhéjat. A hörcsög gondosan megszaglázta, aztán finoman elvette a kezemből. Ez a hörcsög tisztára ütődött, jegyezte meg Bruce. Utóvégre akár préri farkas is lehettél volna, és akkor most megnézhetné magát. Franc karikát, feleltem. Ennek a hörcsögnek több sütnivalója van, mint neked. Hát úgy festek én, mint egy préri farkas. A hörcsög nem mondott semmit, csak fogta a kenyérhéjat, és elsurrant vele a ki tudja hol rejtőző vacka felé. A nap hányta a szikrát, akár a tűzijáték. Az ég olyan áttetszően tiszta volt, mint egy frissen mosott kék ablak. Útnak eredtünk. Bruce olyan hirtelen torpant meg, hogy a hátának ütköztem. Nézz oda, mutatott a körülbelül fél mérföldnyire eső nyárfás felé. Legalább 1 millió varjú röpködött fölötte. Teljesen úgy festett, mintha a liget alul kigyulladt volna és fekete füstöt köpködne az égre. Olyan rengetegen voltak a varjak. Amikor ennyi varjú rikácsol körül torka szakadtából valamit, mérget lehet venni rá, hogy baglyot hajkurásznak. A varjak meg a baglyok halálosan gyűlölik egymást, és ha egy varjú felfedez egy aránylag védtelen baglyot, mérföldekről is képes odacsődíteni az összes fajtársát, hogy együttesen csúfolják ős ellenségüket. Mi is rohanni kezdtünk a nyárfaliget felé. A varjak látták, hogy jövünk, de olyan rémesen izgatottak voltak, hogy ügyet sem vetettek ránk. Mire a liget széléhez értünk, félig már megsüketültünk fültépő zenebonájuktól. Egy kicsit leelőztem Bruce-t, amikor észrevettem, hogy az egyik nyárfáról egy hatalmas valami lebben át lassan a másikra. A valami egy nagy uhu volt, a létező baglyok legnagyobbika. Mihelyt a levegőbe emelkedett, nyomába zúdult a varjak egész serege dühödött károgással. Megállapítottam viszont azt is, hogy óvakodnak túlságosan a közelébe férkőzni. Bruce meg én rögvest a fészkét kezdtük keresni. Kis idő múlva a baglyot jobban idegesítettük mi ketten, mint az összes varjú együttvéve, ezért hamarosan odébb is állt. Egészen alacsonyan szállt, kis híján érintette a talajt, így aztán a varjak nem tudták követni. Ha ugyanis zuhanó repülésben próbáltak volna utána eredni, sorra becsapódtak volna a sárba. Végigkajtattuk az egész ligetet, de nyomát sem találtuk bagolyfészeknek. Ez azonban egy csöppet sem keserítette el bennünket, mert tudtuk, hogy itt kell lennie valamelyik közeli nyárfásban, és csak az a dolgunk, hogy nyitva tartsuk a szemünket. Délután sorra becsatangoltuk a környékbeli ligeteket. Találtunk szám szerint 7 varjúfészket, egy héjafészket meg 2 szarkafészket. A héjafészek szemrevételezésénél kiszakadt a gatyóm feneke. Mindkettőnk torna csukája telement apró bogáncsal, amitől felhólyagzott a lábunk. Egyre melegebb és melegebb lett, már őrületesen szomjasak voltunk, még egy citromot is képes lettem volna megenni, csak hogy Bruce rég a nyakára hágott a magáénak. Már a vacsoraidő közeledett, amikor elindultunk haza a villamos felé. Akkor már azt játszottuk, hogy beduinok vagyunk, akik eltévedtek a sivatagban. A tevéink rég szomjan döglöttek, és mi is elpusztulunk, ha csak nem bukkanunk hamarosan vízre. Figyusd csak, mondta Bruce, a Holten kanyarban van egy öreg kút. A Barney tócsánál egyszerűen átvágunk az országúthoz, és ott telíhatjuk magunkat. Elkéstél, barátom, ziháltam. Isten hozzád, vitéz sejk. Allah immár magához szólított engem. Folytasd utadat, és hagyj békén meghalnom. Jaj, ne hülyéskedj már, förmet rám Bruce. Szomjas vagyok, na, nyomás, gyerünk. Így hát átvágtunk a Barney tócsánál, amelyen legalább 1000 böjti réce úszkált. Amikor elhaladtunk mellettünk, mind a levegőbe röppentek, és a szárnyuk olyan hangot adott, mint amikor egy hídon tehervonat robogát. Aj, bár csak nálam volna apu vadász puskája, merengett Bruce. Én viszont azon törtem a fejem, hogy miért hívják errefelé tócsának a préri kisebb-nagyobb tavait. Máig sem jöttem rá, de hát Saskatoonban már csak így nevezték őket. A Holten kanyartól már csak egy jókora nyárfás választott el minket. Megkerülni túl hosszadalmas lett volna, így hát egyszerűen keresztül vágtunk rajta. A fák között különben is hűvösebb volt egy kicsit. Körülbelül félúton jártunk, amikor kiszúrtam egy varjú fészket egy hatalmas nyárfán. Fogadjunk, hogy üres, mondtam Bruce-nak. Igazság szerint már nem akaródzott több fát megmásznom, mert túlságosan melegen volt, meg túl fáradt voltam. Bruce sem érezte különből magát, ezért tovább bandukoltunk. De amikor búcsúzóul visszapillantottam a fészekre, észrevettem, hogy a pereme fölött akkora faroktollazat billeg, amekkorát még sohasem láttam. A szívem már is a torkomba zakatolt, megrángattam Bruce ingét, és némán mutogatni kezdtem felfelé. Tény és valóság, a fészekben egy igazi, nagy uhu ült. Még a lélegzetünket is visszafojtottuk, nehogy megriasszuk. Neztelenül terepszemlét tartottunk a fa tövénél. Azt találtunk, amire számítottunk, pocok és nyúl maradékokat, meg rengeteg bagoly köpetet. A baglyok egészben kebelezik be a zsákmányukat, szőröstül, csontostul, mindenestül. Valamivel később kiöklendeznek egy csinos szőr és csont gombócot. Ez a bagoly köpet. A mindenségit, hát mégis megtaláltuk, suttogta Bruce-t. Nem tuk. Én találtam meg, súgtam vissza. Oké, bólintott Bruce, te találtad meg. Akkor, ugyebár, már is mászhatsz fölfelé, hogy megnézd, hány fióka van benne. Kár a gőzért, haver, feleltem. A fészket én találtam meg, és ha netán te is akarsz egy fiókát, akkor mászál föl magad, és nézd meg, jut-e neked is. Egyikünk sem vágyott valami nagyon felmászni erre a fára. Az anyamadár ott rostokolt a fészkén, és nem igen lehet előre kiszámítani, hogy egy bagoly mennyire gurul méregbe, ha zavarják. Némelyik ördögien fel tud bőszülni. Tudod mit? Szólalt meg némi szünet után Bruce. Hagyjuk inkább békén egyelőre. Ha felmászunk, esetleg végképp eltaláljuk riasztani a fészekről. Mi volna, ha szólnánk Miller tanárúrnak, és holnap vele jönnénk vissza? Miller tanárurat Bruce meg én nagyon kedveltük, mert ő is szerette a prérit. Mániákusan fényképezte a madarakat meg az egyéb érdekességeket. Tudtuk, hogy megőrül az örömtől, ha csinálhat néhány fotót az uhuról, és neki meg sem kottyan egy kis fáramászás. Tényleg, vigyorogtam el magam, hát remek ötlet! Elporoszkáltunk a Holten kanyarhoz, és jól teleittük magunkat a rozsdás, vasszögízű vízzel a törött kútról. Aztán hazaballagtunk. Este beszámoltunk a bagolyfészekről papának, aki összenézett mamával, és csak ennyit mondott. Jaj, nem! Hát baglyokat azért mégsem!
Elhangzott Ferli Mavet, Baglyok a családban című könyvének első része. A felolvasó Tóth Levente, Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió stúdiójában készült 2025-ben. Ezzel mára az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.